szerencsére nekem megvan, úgy a kollégák részéről, mint a család részéről, mint gyerekek és szülők részéről, tehát érzem a támogatást, és akkor már egyből sokkal könnyebben megy minden. Természetesen merni kell belefogni tervekbe, pályázatokba, álmokba, és hogyha megfelelő kitartás van, akkor az eredmény is meg fog látszani. Merni kell álmodni, én így merném ezt kifejezni.
Bizony, és közben pedig itt van a valóság is. Ha azt mondjuk, hogy új tanúgyi törvény, akkor már mindenkit kiráz a hideg, mert akkor nem tudjuk, hogy pontosan ez a gyakorlatban mit is fog jelenteni, mivel néznek szembe a tanárok, melyek ugye a legfontosabb újdonságok. Nyilván mindent nem lehet felsorolni, de ugye a következő tanévben mivel kell, hogy szembenézzetek?
Számos újdonság van. Bevallom töredelmesen, őszintén, hogy még nem olvastam át teljes egészében az egészet, úgyhogy én is csak azokat hallottam, amit a kollégák már átolvastak és elmondtak. Sajnos, ami engem a legjobban zavar, az az, hogy még mindig nem látom a tananyag mennyiségének, méretének a csökkentését. Számos utalás van az új tanügyi törvényben arra, hogy hogyan fog kinézni pár év múlva az oktatás. Már utalás van arra, hogy 2 év múlva, 3 év múlva a gyerekek úgynevezett portofólióval fogják elkezdeni a tanévet, az iskolai életüket, és akkor azt a portofóliót végigviszik egész iskolás mi voltuk alatt, és az is nagy hangsúlyt fog jelenteni a vizsgáknál, meg a továbbjutásnál. Ugye szabályozza az új tanügyi törvény az óraleosztásokat, szabályozza azt, hogy melyik évfolyamon maximum, minimum hány gyerek lehet egy osztályban, szabályozza azt, hogy hogyan lehet megválasztani a választható tantárgyakat, mik közül lehet választani, hogyan kell ezeket leosztani. Tehát lehetne erről tényleg órák hosszat beszélni. Én végül is, ahogy mondtam az előbb is, én inkább a hiányosságait látom az új tanügyi törvénynek, amely még mindig messze áll ahhoz, hogy egy olyan törvény legyen, amelyet a gyerekek nem hogy az életét, hát az életét is megkönnyíti azáltal, hogy nem annyira túl zsúfolt és gyakorlatias legyen. És ezt nem láttam benne.
De még egyelőre ugye túl zsúfolt, ahogy te is mondtad, nem látszik az új tanügyi törvényben sem, hogy valamiféle változtatást szeretnének eszközölni annak érdekében, hogy könnyebb legyen, de akkor mégis hogy lehet termentesíteni a gyerekeket évközben? Vagy hogyan tud az igazgató vagy a tanári kar egy kicsit úgy játszani a tanügyi törvényekkel, hogy a gyereknek könnyebb legyen?
Sok kiskapu nincsen erre. Napokban beszélgettem egy anyukával, aki elpanaszolta nekem, hogy igen, a 7. gyereke minden nap 3-ig van, és valóban ez tényleg így van, 7. osztály az egyik legzsúfoltabb évfolyam. Hát amit lehet segíteni, az ugye az, hogy vannak ezek a választható tantárgyak, és a választható tantárgyak például 5-8 osztályban is lehet egyet választani, lehet 3-at választani. Vannak iskolák, amelyek ugye a maximumra utaznak, és akkor a lehető legtöbb, tehát a maximálisan megengedett választható tantárgy számot választják. Ebben is lehet redukálni, tehát hogyha már a gyereknek így is túl van zsúfolva az órarendje a kötelező órákkal, akkor legalább a minimális választható tantárgy számot adjuk a gyerekek számára. Ugyanakkor, amit még meg lehet tenni az órarendnél, nagyon-nagyon fontos, hogy egy ilyen dinamikusabb órarendet alkotni, amely ugye, hogy ne legyen a gyereknek egy olyan napja, amit otthon úgy nevez, hogy jaj, most lesz a pokoli napom, mert hogy a szerda a pokoli nap. Szerintem mindenik napot úgy kellene beosztani, hogy két megterhelőbb óra után legyen például két ilyen kézügyességet igényelő óra, vagy mozgást igényelő óra, és így tovább. Tehát egy ilyen dinamikát is az óra rendbe helyezni, mert hogy nem lehet azt mondani, hogy hétfőket szerdán leterheljük a gyereket, addig még terhelhető, és akkor csütörtök péntekre betesszük a úgynevezett másodlagos órákat.
Én még nagyon maradív vagyok, mert úgy december környékén meg szoktam kérdezni például az 5-8 osztályosokat, akikkel találkozom, hogy készültök a dolgozatra, vagy már megírtátok a dolgozatot, és aztán mondják, hogy hát modulok vannak, most egy kicsit átalakult a rendszer. Hogyan vált be ez a modulos rendszer? Ugye marad az 5 modul, ezt tudjuk idénre is.
Most személyes véleményt fogok mondani, nekem nagyon-nagyon bevált, és a kollégáim is ezt sugalták felém, hogy ez a modulos rendszer ez jó. Többek között azért is, mert hogy most több megszakítás van, de ameddig fél évek voltak, addig az első fél év utolsó 2 hete elment azzal, hogy lezárások, médiaszámolások, mindenfélék, és a második fél év első napjai, hetei elmentek azzal, hogy na lássuk, akkor mit tanultunk első fél évben, ismételjünk egy kicsit, mielőtt rátérjünk az új leckékre. Most nincs ez a megszakítás, hanem most úgy van, hogy az első modul ott ér véget, ahol, és a második modul pedig a vesző után folytatódik. És akkor nincsenek ilyen úgymond elveszített hetek vagy napok. Ugyanakkor én amit, hogy mondjam, kicsit túl soknak tartok, ez a két hét, amit ugye az iskola másként és a zöld hétnek nevezünk. Nem csak én, hanem így országos szinten úgy értem, hogy a pedagógusok elégedetlenek azzal, hogy tényleg ez túl sok. Nem kell félreérteni, nem vagyok ez a hetek ellen, mert mindenképpen be kell vezetni ezeket, de az, hogy különálló hetek legyenek, szerintem az túl sok, és több kollégám nevében beszélhetek. Szerintem is egy hétben nyugodtan bele lehetett volna tenni úgy az ilyen környezettudatos tevékenységeket, mint az ilyen szabadidős tevékenységeket, bármit. Nem kellene két külön hét, tehát ezt még mindig túl zsúfoltnak tartom, és az fölöslegesnek a két hetet.
Szó volt a házi feladatokról is. Orsival itt a korábbiakban beszélgettünk arról, hogy talán egy kicsit változtatnánk ezen a téren is. De mit változtatnál, vagy neked mi a véleményed a házi feladatokkal kapcsolatban, vagy a projektekkel kapcsolatban, amiknek a megoldásához sokszor nem elég a gyerek, hanem a szülő és a rokonság is részt vesz ezek létrehozásában?
Hát a házi feladatok létezéséről, meg szükségességéről pszichiátriai vagy pszichológiai doktori disszertációkat lehet írni, hogy hogyan lenne jobb. Mert hogy ugye most, hogy a mai világban fogalmazzak ezzel a klisével, hogy a gyerekek hogyan oldják meg a házi feladatot, mindannyian tudjuk, hogy már nagyon sok könnyítési lehetőségük van a diákoknak. Ugye kezdjük azzal, hogy ott van a mesterséges intelligencia, amely segítségét felhasználhatják könnyedén, és egy tökéletes házi feladat sikerül, vagy pedig internet segítségével egyik gyerek átküldi a másiknak a megoldott feladatokat, és megvan oldva a házi feladat. Én a házi feladat szükségességét látom mindenképpen, tehát szükséges begyakorolni az órán elsajátított ismereteket, viszont nem kell ezt sem túlzásba vinni, főleg a főtantárgyak, ugye a vizsgatantárgyakról már magyar matematikára kell ezeket hangsúlyt tenni ezekre, és miért is ne lehessen a házi feladatok egy részét már az iskolában elkészíteni. Most nem a hosszított program ideje alatti elkészítésre gondolok, hanem a feladatok egy részét akár az óra keretén belül is fel lehet hagyni a gyereknek, és akkor könnyebben meg lehet ezt oldani, könnyebben le lehet ezt ellenőrizni, hogy helyesen van-e megoldva. Mert hiába tömjük meg a gyereket házi feladattal, hogyha egy 25-ös, 28-as létszámú osztályban tanár elkezdi ezeket a házi feladatokat leellenőrizni, akkor azzal az órának nagy része már el is ment. Tehát most a kérdés az, hogy ki számára adjuk fel ezeket a házi feladatokat. Hogyha az a gyerek számára, aki tényleg lelkiismeretes, így is, úgy is tesz azért, hogy ő előre haladjon, akkor ő az órán már amúgy is annyira odafigyel, és annyira igyekszik megoldani a feladatait, hogy neki szinte fölösleges a házi feladat. Hogyha pedig egy eléggé nem törődő gyerek számára adjuk fel, akkor ő úgysem, úgymond teljesen fogja ezeket megoldani.
Itt beszéltünk egy olyan törvénytervezetről is, mely csak szülői beleegyezéssel tenni elérhetővé a közösségi médiát a 16 éven aluliaknak. Az iskolában milyen lehetőségeitek vannak arra nézve, hogy mondjuk a telefon ne legyen a diákoknál, vagy hogy órán ugye ne legyen izgalmasabb az online világ, mint a tanár?
Itt is meg kell találni a középutat. Mi már évek óta bevezettük azt a törvényt belső rendszabályzatba, hogy a telefon használat tilos az iskolai oktatási folyamat ideje alatt. Tehát ezt úgy kell érteni, hogy nálunk reggel a gyerekek bezárják az osztályban levő szekrénykébe a telefonjukat, és órák után vehetik ki. Természetesen sürgősségi esetek esetén kivételt képeznek ezek, de még szünetben sem engedtük eddig a telefonhasználatot, és nem is fogjuk. Ugye személyiségű jogok is sérülhetnek, hogyha a telefonkameráját vagy hangrögzítőjét használják. Na most már én nem vagyok teljesen kütyűellenes, sőt, hiszem és vallom azt, hogy a modern oktatásban helyt kell kapjon a digitális technológia. Éppen ezért mi úgy oldottuk ezt meg, hogy ugye a Covid-nak hála, idézőjelbe, kaptunk elég táblagépet, amelyeket elhelyeztünk az informatika laborban, és egy töltőállomást is vettünk hozzá, amely egyszerre több tucat informatikai eszközt tud tölteni, legyen az táblagép vagy telefon, és akkor, hogyha egy osztálynak órák közben szüksége van, hogy eszközhöz, oktatási, digitális oktatási eszközhöz nyúljon, akkor egyszerűen csak a tanár vagy a szolgálatos tanuló kikölcsönzi idézőjelben, mint ahogy régebb a könyvtárból kikölcsönöztünk 25 Arany János kötetet, most kikölcsönöz az informatika laborból 25 feltöltött táblagépet, és akkor beviszi az osztályba, és mindenkinek egyenlő minőségű, egyenlő esélyű eszköze van ahhoz, hogy az óra folyamatát még érdekesebbé tudja tenni. Igen, nagyon el tudja vonni a gyerekek figyelmét egyébként. Már egy okos óra is, mert hogyha ott van az okos óra a gyerek kezén, egy akaratlanul néha babrálni kezdi, néha játszadozik vele, stb. Stb. Tehát ez meg kell tanulni ezeket úgy használni, hogy a gyerek vegye.
Itt említetted a laboratóriumokat is, bocsánat, most mindent is megkérdezünk tőled. Nyilván nem lehet rálátásod az ország minden iskolájára, de nálatok a laboratóriumoknak milyen felszereltsége van, vagy milyen lehetőséged van neked iskolaigazgatóként ezek pótlására, fejlesztésére, milyen támogatások vannak erre nézve?
Nálunk személy szerint nem a laboratóriumok felszereltségével van probléma, hanem a laboratóriumok hiányával, és ez nem a saját hibából merjem ezt kijelenteni így, mert hogy nincs fizikai terünk, nincs fizikai osztálytermünk, helyünk konkrétan, ahol létrehozhassunk laboratóriumokat. Egyetlen egy laboratóriumunk van, az az informatika labor, de nincsen fizika-kémia labor, nincsen biológia labor, nincsen multimédia labor sajnos, amikre szükség lenne. Egyszerűen nincs ahol, ha csak nem építünk még egy emeletet. Eszközünk az bőségesen van, és van lehetőség. Egyre több pályázat nyílik meg az iskolák előtt, egyre több pályázatot írnak az önkormányzatok. Ugye van ez a Penerere pályázat is, amit megnyert most úgy tudom a Vásárhelyi önkormányzat is, és jövőre még több eszközzel bővülnek a marosvásárhelyi iskolák. Az idén is az egyik marosvásárhelyi párt tett arról, hogy az iskolákat felszereljék. Tehát konkrétan utaltak az iskoláknak arra pénzt, kimondottan arra pénzt, hogy fizika tanszereket vásároljunk az iskoláknak. Itt értek optika, mechanika csomagokat, ezeket kötelesek voltunk megvásárolni, akár van laboratóriumunk, akár nem. És akkor van egy kis raktár, ilyen szertár, jobban mondva, és akkor a fizika tanár nem a fizika, nem létező fizika laborba viszi be a gyerekeket, hanem a hegyfog Mohamedhez menni, megfogja azokat a modulokat, azokat a csomagokat, és akkor beviszik az osztályterembe, és ott fognak velük játszadozni, kísérletezni.
Sándor, mi nagyon bízunk benne, hogy kedvet kapnak az iskolaigazgatók arra, hogy fejlesztenek, hogy pályázzanak, hogy összedugják a fejüket más iskolaigazgatókkal, és mindent megtegyenek annak érdekében, hogy számukra is izgalmasabb legyen az oktatás és ez az idei tanév. Én bízom benne, hogy a vidéki iskolák is egy kicsit lelkesebbek lesznek, mint az elmúlt években, és ott is előre menetelt fogunk látni ezzel kapcsolatban. Köszönjük, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Körtesi Sándort, a Marosvásárhelyi 7-es számú iskolaigazgatóját hallgatták.